FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balog Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Farkas Sándor kosárlabda edző, aki 12 utánpótlás bajnoki címet gyűjtött be csapataival, 6-szor volt felnőtt bajnok, 3 kupagyőzelmet tudhat magáénak, rengeteg ezüst és bronzérem, illetve kitüntetés mellett többször volt az évedzője is. Farkas Sándor már 15 évesen edzőként tevékenykedett, jelenleg pedig a székesfehérvári utánpótlás tanácsadójaként dolgozik. Hallgassák meg Farkas Sándorral készült beszélgetésünket.
Mikor vetted fel először a sportfelszerelést kosárlabdapályára?
Hát edzőként vagy?
Nem, még játékosként.
Hát olyan 12-13 éves koromban az általános iskolában, az Zalaegerszegen a testnevelő tanárommal kezemben nyomta a 20 év a palánk alatt című könyvet, amelyik ugye az 55-ös EB-t nyert férfi válogatottunkról szól, és én azonnal eldöntöttem, hogy én Greminger János csőrös akarok lenni.
Most így magunk között én sem vagyok túl magas, azért úgy, ha rád nézek, nem azt nézem ki belőled rögtön, hogy kosárlabdázó leszel, mert mondjuk nem vagy egy Ziegler László magasságú.
Hát igen, de ugye minden csapatban kell egy irányító is, egy ilyen alacsonyabb növésű, bár már mai kosárlabda már ebben is másabb, de abban az időben, hát mondjuk másokat kéne meghallgatni, de ügyes gyereknek, ügyes irányítónak tartottak, úgyhogy ez talán még nem lett volna akadály.
Milyen szinten kosárlabdáztál?
Hát abban az időben maximum MB2 volt még Zalaegerszegen, de a 43 évestől a 13-ig ez voltam én, tehát ilyen elosztású volt a keret, tehát körülbelül ez volt a szint.
Az irányító szinted az megmaradt, mert utána gyorsan edző lettél.
Hát igen, volt egy súlyos sérülésem már 8-as koromban, és akkor el kellett dönteni, hogy most akkor Greminger már nem lehetek, akkor Páder akarok lenni. És akkor így azt gondoltam, hogy mindent el fogok követni, hogy kosárlabdapályán maradjak, és edző szeretnék lenni.
Na, tehát azért nem mindenki kapja meg rögtön a lehetőséget mondjuk 15 évesen arra, hogy csapata legyen.
Hát igen, ez is hihen szempontból a sors mindig érdekesen alakult körülöttem, mert az a testnevelő tanárnő, aki megszeretette velem a kosárlabdát, Rivai Mária, megérdemli, azt hiszem, hogy kimondja a nevét, veszélyeztetett terhes lett, és én amikor középiskolás lettem, akkor az általános iskolám az szerződés kötött velem, hogy vigyem a kosárlabda csapatot, és én azt nagyon lelkesen heti 4 alkalommal edzettem, és mindig büszke vagyok rá, hogy én már 15 éves koromban fizetett edző voltam.
Elfogadtak akkor? Hát majdnem egyidősek voltatok.
Igen, elfogadtak, és ráadásul nem csak a fiú csapatot, hanem későbbiekben, mert nagyon tetszett az igazgató úrnak, aki egy sportszerető ember volt, talán ő is megérdemli, aki mondom a nevét, Kuba Béla, hogy a hölgyekkel is foglalkozhattam. Sőt, bocsánat, mert ugye végül tanár lett belőlem, tanár is lett belőlem, tarthattam órákat, tehát délelőtt történelmet, földrajz, testnevelés órákat tarthattam, és az nekem sokkal nagyobb szakmai alap volt, mint nem akarom megsérteni a főiskolát. Azok a középiskolás éveim, azok fantasztikusak voltak. Igaz, nagyon sokat lógtam a középiskolából, de helyette ott voltam volt általános iskolámban, és délelőtt tanítottam, délután edzéseket tartottam, úgyhogy fantasztikussal jól éreztem magam.
Gondolom, hogy ez egy férfi embernek egy külön vadászterület volt. Hát mekkora ember voltál ott a lányok előtt?
Hát tényleg volt ilyen, de valahogy az ember abban az időben ezzel nem foglalkozott. Később döbbentem rá, hogy miket hagytam ki. Először elvégeztem a főiskolát Pécset, majd a TF-et, a szakedzői szakot. Közben folyamatosan dolgoztam, tehát ezek majdnem mind a szakedző, a TF szakedzői végzettség az a munkám mellett történt már, és 1980-tól, amikor elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, egy általános iskolában voltam tanár, és közben az ETA utánpótlás csapatait edzettem. Innentől kezdve megállás nélkül a mai napig 4 hónapot leszámítva mindig edzősködtem.
Szépen fokozatosan lépkedtél előre a ranglétrán, de hát ez jöttek az eredmények is.
Igen, úgy volt, hogy a 80-tól 95-ig az ET-ben dolgoztam, sorban nyertük a korosztályos bajnokságokat, és valószínű, hogy ennek volt következménye az, hogy 89. november 15-én, amikor az ETL férfi kosárlabda csapata az utolsó helyek egyikén állt, akkor engem kértek fel, hogy legyek az első csapat edzője 6 hétig, majd ezen a 6 héten túljutottunk, akkor azt mondták, jóval lehetek évvégéig, és mivel ugye az volt az az ominózus 1990-es év, az első bajnoki éve, akkor végül teljesen hátulról jöttünk fel, és végül hátrányból a Körmend ellen megnyertük a bajnoki döntőt 3-2-re.
Akkor gyorsan jött a siker.
Ha így nézzük, akkor igen, de ha úgy nézzük, hogy 80-tól elkezdtem dolgozni, és 86-ban volt az első aranyérmem a Szekszárdon a ZTL mini fiúkkal, meg például tagja volt Völgyi Péter, a jelenlegi edző, akkor ugye 6 évet kellett dolgozni az első aranyér, és akkor innentől kezdve kétségtelen, hogy a 89-ben, amikor átvettem a csapatot, a 90-ben aranyérmesek voltunk, 91-ben ezüst, 92-ben megnyertük újból a bajnokságot, a kupát, sőt abban az időben már volt ez a Superliga, ami a környező országok csapataival volt. Azt én nagyon nagy dolognak tartottam, hogy abban is másodikak tudtunk lenni, illetve ott még játszottunk abba az évbe a Scavolinivel, aki ugye abba az évben Beck győztes lett, akkor Becknek nevezték. Ha a Scavolinit kivertük volna, akkor már a legjobb 8 között lettünk volna, és igazából szoros meccset játszottunk Zalaegerszegen, az más kérdés, hogy Pesaroba elvéreztünk.
Kik voltak akkor a csapattagjai, gondolom emlékszel mindegyikükre?
Természetesen, tehát ugye abba az időben 2 külföldi játékos játszhatott, a mi esetünkben 2 litván játékos volt, a Lekarauskas és a Lukozius. Az összes többi játékos az nem csak, hogy magyar volt, hanem azt lehet mondani, hogy egy-két kivételtől eltekintve teljesen saját nevelésű. Tehát a mi nagykapornoki és zalaegerszegi sportkollégiumunkból, egy ilyen megyei beiskolázásból nőttek föl ezek a srácok, minden ilyen rangsor nélkül, a Bence Tomi, Gál Tomi, Fargas Laci, Földesi Attila, Bodrogi Csaba, stb. Tehát azt lehet, hogy ez mind zalaegerszegi nevelésű srác volt.
Talán ennek volt köszönhető, hogy borzasztóan népszerű volt az együttes, nem volt ritka, hogy 4000 ember is kiment egy mérkőzésre.
Hát vagy több. Az újságok 7000-et is írtak, de akkor már be volt úgy lelátózva, külön még a csarnok, még a pálya szélén is, én is alig fértem el. Rengeteg ember volt abban az időben a kosármérkőzéseken, és különösen a Körmenddel vívandó csatáink azok fantasztikusak voltak, mert szinte a kocsisor összeért Körmend és Zalaegerszeg között, ha egymás között játszottunk meccseket.
Meddig tartott ott ez az őrület, jó értelemben vett őrület?
92-ben én kértem, hogy ez a 3 év ez nagyon sűrű volt, és hasznosabb lenne, hogyha én a szakosztálynak az utánpótlás dolgait vinném. Már csak azért is, mert akkor éppen az ifjúsági válogatott edzője voltam, és talán abban többet tudtam segíteni, hogy a fiatal tehetségek minél nagyobb arányban áramoljanak Zalaegerszegre. Én azt gondolom, hogy ez még tartott egy darabig, de azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy rossz irányba kezdett el menni, és én 95-ben kértem is, hogy váljunk el egymástól szép csendben, és csak annyihoz ragaszkodtam, és ez írásba is került, hogy én nem értettem egyet azzal a jövőképpel, amit a vezetőség kitalált, és hát sajnos az évek engem igazoltak, és erre most nem vagyok büszke vagy boldog.
Mi volt az a jövőkép, amennyire nem tetszett?
A nagyon sok külföldi beáramoltatása ebbe a rendszerbe, és ami alapvetően ugye a magyar kosárlabdát, én úgy gondolom egyébként, hogy nagy mértékben befolyásolta, és rossz irányba. Én azt mondom, egy-két külföldi kell manapság is, az viszont nem árt, hogyha nagyon jó minőségű, és mivel pont azok az évek azt bizonyították, hogy az a játékos állomány, akik 1999-ben ugye utoljára EB-re jutottak ki, azok tudtak játszani, mert egyrészt tehetségesek voltak, másrészt ugye egy keretbe általában volt 2 külföldi, és 8-10 magyar játékos. Úgyhogy azt hiszem, ma is valami hasonló irányba kellene elmenni. Persze először most műhelyekre lenne szükség, ahol újból kinevelnek játékosokat, magas szintű játékosokat, de azt hiszem, hogy hiány van.
Ugye 1995-ben vetted a vándorbotot a kezedbe. Nehéz volt ott hagyni Zalaegerszeget?
Hát nagyon nehéz volt ott hagyni, ez kétségtelen, mert minden szál odakötött, de ennek ilyen igazából, amilyen szoktam erről beszélni, az a fajta motiváció volt bennem, hogy apukám annak idején mindenünket elvettek. Egy jó menő iparos család volt a miénk, és miután mindenünket elvettek, majd utána az apukámnak felajánlottak valami nagyon jó állást, és azt nem fogadta el. Mert hogy nagyon büszke ember volt, és hogy akik tőle elvették, azok másformában ne akarják ezt megtenni. Elég nehéz körülmények között éltünk, hosszú éveken keresztül, és sokszor hallottam gyerekként, hogy el kellett volna fogadni, bátornak kellett volna lenni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mert gyerekfejjel lejött. Úgyhogy én igazából azt döntöttem, hogy én megpróbálom, és amit apám esetleg kihagyott, azt én megpróbálom végigjárni.
Hová vezet az utad?
Albakom, Sopron és Budapest, valójában ezt lehet mondani, tehát nem hiszem, hogy ez olyan nagy keringő. 1997-től ez egy edző életében nem biztos, hogy olyan nagy keringő.
Viszont a sikerek azok jöttek veled Fehérvárra.
Hát igen, mert azt is szokták mondani, hogy mindenhez kell szerencse is, meg egy jó pillanatban, jó helyen lenni. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból Székesfehérvár nagyon jó volt. Ugye előttem hossz éveken keresztül próbálkoztak a jobb szerepléssel, és gondolom az verte ki a biztosítékot, hogy már volt Dávid, Kornél, Shannon, és még így sem sikerült előrelépni, és akkor döntöttek úgy a vezetők, hogy egy olyan embert igazolnak, aki már egyrészt bizonyított, meg fiatal, tetterős, stb. Úgyhogy hát nagyon örülök, hogy az a 3-4 év, ami az első etapban ott voltam Székesfehérváron, valójában 3 bajnoki arany és 2 kupa győzelem társult hozzá. Sok minden kell a bajnoki aranyhoz. Most nem látok bele a lapokba, hogy mi van, hogy van itt Székesfehérváron. Azt tudom, hogy mi abban az időben rengeteg embernek és magunknak is nyilván nagyon sok örömet szereztünk, és azt tudom, hogy ez milyen jó, hogyha egy város vagy egy közösség átél hasonló élményeket, különösen a mai helyzetben, ahol egyre több a szomorú dolog.
Akkor egy nagyon jó gárda volt Fehérváron. Mennyi részed volt neked ebben a bajnok csapatban?
Mindig szerettem azt, hogyha olyan nehéz esetekkel, szerettem azt, idézőjelben mondom, tehát hogy úgynevezett olyan klasszisokkal kellett bánni, akik azért pedagógiailag, pszichológiailag, szakmailag, stb. Teljesen oda kellett figyelni, hogy elfogadják az embert.
Ez a pedagógus vér.
Hát igen, én azt mondom, hogy ez az, amikor 15 éves koromtól kezdve egyfolytában taníthattam, meg én ezt szeretem csinálni, meg a mai napig is ezt szeretem csinálni, tehát ez nekem nem jelentett különösebb nehézséget, vagy még csak munkának se éreztem, meg most se érzem a mai napig se ezt munkának, hanem nagyon szeretek emberek között lenni, és nem csak a jó pillanatokat, hanem a nehéz helyzeteknek a megoldása. Az egy ilyen sztár csapatnál, mint abban az időben az Albakon volt, de mondhatnám a Sopron női csapatát is, vagy az Ete férfi csapatát, vagy a Fradi nőket. Ezek többségében nagyon nehéz emberek vannak a top csapatokban. Az ő kezelésük, a többiekkel való együttjátszatás, pályán kívüli dolgok, ezek ugye egy egész embert kívánnak. Én ezt mindig szerettem, ezeket a helyzeteket megoldani.
Ki volt a pályafutásod során a legnehezebben kezelhető ember, ha elárulható?
2-3 ilyen játékos volt, de erről inkább nem szeretnék beszélni. De én azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy 3 magyar játékos van ilyen ebbe az egészbe, akkor azt gondolom nem sok.
Velük egyébként jó volt a kapcsolatod?
Nem mondanám, tehát nem. De alapvetően azért nem. Különösen 2 férfi, aki mert nem csapatban gondolkodtak, hanem ők a saját egyéni életüket akarták a csapaton keresztül megoldani, és én ezt nem engedhettem.
Akkor ők nem sokat tettek hozzá, úgymond a sikerhez?
De hozzátettek a sikerhez természetesen, mert valahogy ki lett verve ezekből az emberekből is a teljesítmény, de én tudom, akkor is tudtam, és most az idő múlásával még jobban tudom, hogy micsoda károkat okoztak abba az időbe a klubnak, és gondolom, hogy a vezetők, sőt erre már tudom is a véleményüket, máshonnan visszahallottam, hogy most már utólag teljesen egyetértenek velem.
Neked kötelező volt a sikert hozni, ez mindig a legnehezebb.
Hát igen, valamit megnyerni, ugye szokták mondani, ez egy dolog, megtartani, megismételni, az nagyon nehéz. Nekem sikerült Zalaegerszegen is ugye duplázni, illetve Székesfehérváron is. Azt bánom, hogy Sopronban nem sikerült. Azt úgy érzem, ott félbe hagytam egy munkát, mert abban a társaságban, meg abban a közepben még nagyon sok bajnoki arany bent lehetett volna, meg hát a nemzetközi szereplésben is lehetett volna nagyobb eredményeket elérnem, ha maradok.
Ugye Fehérvár után kerültél Sopronba, miért mentél el? Elég volt, azt gondoltad, hogy ebből a társaságból nem lehet többet kihozni?
Igen, ugye 4 évet voltam a csapat mellett, az megint körülbelül olyan szakasz volt szinte, mint az zalaegerszegi, hogy minden meccset mindig nyerni kellett, nagyon, nagyon népszerűek voltunk, nyertünk 3 bajnoki aranyat, 2 kupagyőzelmet, az ember felemésztődik ebben, és váltania kell, az jó a csapatnak, szakosztálynak, mindenkinek jó, akkor én is úgy éreztem, én kértem, hogy most, ha egy mód van rá, akkor tekintsenek el az én edzői tevékenységemtől, teljesen megértették, fölkínáltak szakosztályigazgatói állást, minden egyebben, de mondtam, én edzősködni szeretnék, csak egy kicsit szeretnék pihenni. Abba az időben egyébként a szövetségkapitányi posztra is felkértek. Hozzáteszem, hogy szinte az életem leggyengébb szakasza volt, mert abba az évben a Pakstól, tehát nem jutottuk még a négybe se, és se előtte, se azóta, szóval igazából komoly top csapatnál, ahol voltam, olyan nem fordult elő. Tehát az rettenten megviselt az a vereség, az az év. Erre föl akkor kértek fel a férfi szövetségi kapitányi posztra. Én hiába kértem a velem tárgyalókat, hogy most jövök az orvosi kivizsgálásról, meg minden egyébről, nagyon ki voltam készülve, és rá egy hónapra már selejtezőket kellett volna játszani. És kértem Mészáros Lajost, az akkori kapitányt, aki lemondott, aki ebből szakmai alelnök lett, hogy ha egy mód van rá, akkor ezt a júniusi dolgot még vigye el, ezeket, és már ott leszek ugyan mellette, de én még képtelen vagyok arra, hogy egy nemzet válogatottja élére álljak tisztességgel, becsülettel. Szóltam neki, hogy én úgy érzem, hogy augusztustól, amikor már kezdhetjük a következő felkészülést, arra jó leszek. Ezt ők nem tudták elfogadni, ezt a megoldást, és így került a képbe a Sopron, ahol viszont az volt, hogy a felkészülés szinte szeptemberben kellett kezdeni, mert novemberben volt az első euróligás mérkőzés, és valójában ez alatt az idő alatt ki tudtam pihenni magam. Én úgy gondolom, nagyon jól szerepeltünk az euróligában, egy meccsre voltunk a legjobb négytől. Manapság ugye azt mondjuk, hogy valaki Európában az 5-8-ban van, legyen ez bármilyen sportág, az már nagy dolog. Tehát mi valójában ott végeztünk, megnyertük a bajnokságot az első évben, tehát minden tökéletes, minden szép volt, és egy nagyon szép jövőkép bontakozott ki a családom előtti Sopronban.
Visszatérve a sikerre, ugye azt mondják, a sikert mindig a legnehezebb feldolgozni, mert amíg siker van, addig népszerű vagy, a középpontban vagy, de amikor mondjuk nem jut be a csapat a négy közé, akkor úgy hirtelen ki lehet esni a Pixisből. Ezt meg a legnehezebb feldolgozni.
Hát igen, de meg kell, hogy mondjam, hogy Fehérváron, amikor mi nem jutottunk a négybe, abszolút nem éreztem ebből semmit, hanem a vezetésnek is és a szurkolóknak is, mindenkinek csak a szeretetét éreztem, hogy biztattak. Tehát én azt mondom, hogy életem egyik legnagyobb kudarcán a környékén nagyon mellettem voltak a fehérvárjak.
Nagyot váltottál azért, mert hosszú 20 év, de utána férfiaktól a nőkhöz kerültél.
Az is közrejátszik ebben, hogy olyan dolgok történtek már akkor a férfi vonalon, amik nem tetszettek.
Azért néhány dolgot nem lehet érzékeltetni, hogy mik ezek?
Nem. Mert ugye be vagyok állítva egy kicsit ilyen üldözési mániás embernek. Én ugyan azt szoktam mondani, hogy 30 éves tapasztalat, vagy még annál több is van mögöttem. Végig dolgoztam minitől felnőttig mindent, férfiakon át, nőkön át. Azért valami csak akódott rám. Az, hogy ez másoknak nem kell ez a tudás, az egy dolog. Az én tiszteletem a magyar kosárlabda irányába abban mutatkozik meg, hogy akárhol nem beszélek erről a problémáról.
A nőket viszont elvállaltad. Azt szokták mondani a sportban, hogy a férfi meg a női sport az teljesen más, akármilyen játéknemben nézzük.
Hát kosárlabda, kosárlabda egyforma, nyilván a férfi kosárlabda gyorsabb, erősebb, agresszívabb. A hölgyeké az, én azt mondom, hogy technikailag kifinomultabbak a hölgyek, és a női kosárlabdában az edzőnek a taktikai felkészültsége sokkal többet számít. Tehát egy női csapaton egy edző sokkal többet tud segíteni, mint a férfiakban. A férfiak az, ha kell, akkor magukhoz veszik a marsalbotot, és olyan megoldásokat tudnak csinálni, ami a nőknél csak a egészen kiváló adottságú világklasszis játék. Adatik meg.
Ugyanakkor ott pszichológusnak is kell lenni, mert azért azt mondják, ahol sok nő van egy csapatban, ott azért adódnak konfliktusok, ezeket meg kell oldani.
Hát bizony ez így van, férfiakkal is van ilyen, csak a férfiak egymás között, talán még az edző nélkül is egyenesenben le tudják rendezni egymással a problémáikat. Én is átéltem millió egyet, amikor megverték a játékosok, tehát közülük az egyiket, mert valahogy nem úgy viselkedett, most a hölgyeknél nyilván másabb a helyzet, ők sokáig magukba hordozzák a problémát, és ez az edzésmunkájukra és a játékukra is kihat. Hát ennek a megoldása is az olyan, hogy itt az edzőnek, a személynek egy ilyen nagyítónak vagy obszervatóriumi valami távcsőnek kell lennie, hogy előre érezze egyébként a problémát, és még mielőtt a betegség kialakulna, a megelőzés az sokkal fontosabb. Ha már kialakult egy probléma, nagyon nehéz a hölgyekkel lerendezni, én is arra törekszem, hogy amennyire lehet felismerjem a problémát, és még mielőtt nagy baj lenne belőle, megoldjam.
Ha már a megelőzést szóba hoztad, neked a Sopronnal az volt a feladat, hogy megelőzd a Pécset.
Igen, sikerült, és hát én nagyon boldog voltam, hiszen Pécs nagyon sikeres szakasz volt abban az időben. Nyilván egy edzőben az is benn van, hogy a kollégájával szemben hogy is mint tud fellépni, és hát ott ugye egy edző legenda volt a másik oldalon, Rád Géber Laci, akit azért abban a döntőben sikerült 3-0-ra megverni, úgyhogy ez nyilván mi kettőnk páros csatájában, vagy egyszer volt az, hogy egyforma csapataink voltak. Én nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy akkor nekünk sikerült így a bajnoki arany.
A Sopron azt mondta, hogy egy kiaknázatlan terület maradt, mert sokkal többet lehetett volna még kihozni abból a csapatból onnan. Miért jöttél el?
Hát ezt úgy értettem, hogy a saját életem szempontjából, mert nyilván a soproniak nélkülem is azóta is nagyszerű munkát végeznek. Ugye alapvetően utánam Helykova és a Székely Norbi következett, és hát nyilván folytatódtak az Euróliga, meg a magyar bajnoki győzelmek is. És szép szak. Én csak arra értettem, hogy az én saját karrierem szempontjából igazi pár évet eltöltöttem volna Sopronban, de azóta is úgy gondolom, hogy helyesen tettem, amikor kértem a szerződésem felbontását a kialakult helyzet miatt.
Mire gondolsz, itt mi volt ez a kialakult helyzet? Erről megint nem akarsz beszélni?
De ez olyan, hogy ez elvileg szerződésileg is ugye le volt fektetve, hogy erről nem lehet beszélni, úgyhogy gondolom, hogy már ez a dolog elévült, de lehet, hogy tisztességesebb az, hogyha még most se beszélnék róla. Alapvetően mondjuk azt, hogy megromlott a kapcsolatom a Török Zoltánnal, ez az alapvető probléma, részletekben nem menjünk bele.
Azt szokták mondani, hogy ugyanabba a folyóba kétszer ne lépjen az ember, te mégis megtetted.
Hát igen, igen. Ez a székesfehérvári albakon másodszori visszatérés, ami eleinte jól is indult, és aztán sajnos valahogy úgy lett vége, hogy valahogy rossz hangulat alakult ki ebből az egészből. Lejárt a szerződésem, és sem az albakom, sem én nem akartunk hosszabbítani.
Ez milyen szakasza volt az életednek, hova sorolod?
Ez a mai napig a találós kérdés kategóriája. A mai napig nem tudom, hogy az a sok mendemonda, amit bizonyos emberek kitaláltak rólam, és potenciális vezetőknek a fülébe juttattak, hogy mi volt az értelmük, vagy mi volt az értelme, hogy miért csinálták. Valójában én úgy érzem, hogy ilyen szempontból kicsináltak innen Székesfehérvárról, és ugye általában ezeknek az embereknek nincs arca, nincs neve, nincs semmije. Ez persze nem menti föl a vezetőt, aki ezeket elhiszi.
Ennek ellenére az életed itt folytattad Fehérváron, csak máshol edzősködtél. Miért maradtál éppen itt?
Hát alapvetően ugye itt építettünk családi házat.
Neked is Budapestre vezetett ugye akkor az utad, mégpedig a BSE-hez. Akkor azért a BSE nyilvánvaló volt, hogy a két nagyot nem tudja megelőzni.
Igen, hát akkor is az volt, hogy ezzel tisztában voltak a vezetők, és ugye ott is hosszabb távú szerződés ajánlatot tettek elém, és azt a perspektívát, hogy össze fogja szedni magát a főváros, mert alapvetően a BSE az a főváros csapata volt, hogy vissza akarta szerezni az első pozíciót a BSE, és mivel ugye a mai napig is a BSE Magyarország legeredményesebb kosárlabda szakosztálya, nyilván ez egy óriási megtiszteltetés volt egy ilyen klubba oda kerülni, és én hittem is abba, hogy most a kezdeti nehézségek ellenére előbb-utóbb bajnok csapat lesz belőle. Aztán pont fordítva történt, mert az első évben még harmadikak voltunk, bronzérmet szereztünk Pécs és a Sopron mögött, nagy meglepetésre a Diós György kiverve hátrányból. De az utána a következő évek folyamatos csökkenő költségvetést mutattak, de minden évben valójában egy nagy perspektívát vázoltak a vezetők az ember elé, és bízott, hogy ez így lesz. Ugye egyébként, mint edző, nagyon jól éreztem magam a BSE-ben, leszámítva az utolsó egy-két hónapot, de aztán ebből az ígéretekből nem lett semmi.
Aki a sikerekhez hozzászokott, annak nem hiányoztak az elmúlt, tehát a bronzérem utáni időszakban?
Természetes, hogy persze, persze, egy bajnoki arany, nagy győzelmek, azok persze azok mindig jól jönnek. De valójában úgy, hogy van elég sok aranyérem a hátam mögött, nem azt mondom, hogy nem hiányzik, hanem egy kicsit már felértékelődik a napi munka. Megyek az edzésre, vagy készülök az edzésre, hogy nyugodtan hagynak dolgozni, akár a BSE-ben, akár a Ferencvárosban. hogy edzőnek érzem magam, hogy nem feltétlen van rám rakva a világ összes terhe, hogy a mindennapok mondjuk úgy, hogy boldogságban telnek el, hogy jó érzés edzésre menni, edzésre eljönni, hogy jó együtt lenni a lányokkal, egy jó közösséget alkottunk. Ez így volt a BSC-ben, Fradiban is. Tehát azt lehet mondani, hogy a sok apró napi öröm, ha összeadjuk, lehet, hogy van annyi, mint az év során egy ilyen top csapatnál, mint mondjuk egy Albacomp, rengeteg konfliktus minden nap hétről hétre, de van a végén egy óriási csattanó, és minden el van felejtve. Ahogy öregszik az ember, megtanulja az apró örömöket is becsülni.
Gondolom, hogy nagyon sok játékost pályára állítottál az évek folyamán. Kikre vagy a legbüszkébb, akik mondjuk nálad tették meg a kezdeti lépéseket a pályafutásuk során?
A hölgyekkel kezdem, akkor mondjuk a Honti Kata 15 évesen nálam játszott először a Sopronba, talán ez. Aztán mondhatnám ugyanezt a Szabó Fanniról, de a BSC-ben szintén ilyen 14-5 évesen nálam játszott először NB1-ben. Aztán persze föl lehetne sorolni a zalaegerszegiek közül, hogy azok a fiatalok, akikről már egyszer említést tettem, hogy Bence Tomi, Gál Tomi, Völgyi Peti, hogy valójában 5-es, 6-as koruktól kezdve én foglalkoztam velük, és hogy egyrészt tagjai voltak a bajnok csapatnak, most meg kiváló edzők a maguk csapatainál.
Volt esetleg olyan, akivel kapcsolatban tévedtél, hogy te nem láttál benne fantáziát, és jó játékos lett?
Ezen most gondolkodni kellene. Nem merek semmit sem mondani, mert most hirtelen ilyen nem jelenik meg előttem. Elhamarkodott választ meg nem szeretnék adni.
Hány éve vagy most akkor a pályán, számoljuk csak ki?
80-tól azt lehet mondani, hogyha most azt ugye nem vesszük, hogy 15 éves koromtól azt nem vesszük, bár én azt mindig szeretem oda számítani, hanem ha csak a hivatalos, amikor először lettem tanár a végzés után, és ahogy mondtam, ebből 4 hónap volt, amikor Sopronba december 2-től április 2-ig valójában akkor nem volt munkám.
Külföld soha nem játszott szerepet, hogy oda menjél?
De 1990-ben, 91-ben ilyen zsíros arab emírségek, és ez volt az első ilyesmi, ami, hát akkor született a fiam, és így aztán szóba se került a dolog. Aztán volt olyan is, hogy kerülhettem volna Zágrába egy ilyen a Mirko Novosel mellé, aki egy, ugye nem kell talán bemutatni, hogy mekkora pápája a kosárlabdának, de az is nem jött össze. Tehát ha valamit kell mondani, az sajnálom a legjobban, hogy ott nem dolgozhattam egy pár hónapot mellette.
Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Farkas Sándor volt, aki 6 felnőtt bajnoki aranyérmet és 3 kupagyőzelmet, valamint rengeteg ezüst és bronzérmet gyűjtött csapataival pályafutása során. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre.